Kol Iszrael az Izraeli Rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5773. tévét 13-a, polgári naptár szerint 2012. december 25-e kedd van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Benjamin Netanyahu miniszterelnök karácsony ünnepe alkalmából üdvözölte a keresztény vallású embereket. Amram Mitznát, a Tnua pártja tagját aggasztja Naftali Bennett, a Beit Yehudi elnökének kijelentése. A Vakf, a muzulmán szent helyek felügyelője, tovább folytatja a jeruzsálemi templomhegy zsidó régészeti leletek tudatos rombolását. Híreink után a nemrég kitüntetett Keller Tibor fotoművész és történész felvételéből haladnak egy újabb részletet. És a részletes híreink. Benjamin Netanyahu miniszterelnök karácsony ünnep alkalmából jó kívánságát küldte minden keresztény vallású embernek. Netanyahu kormányfő az üdvözletét az internetes honlapjára is feltette. A kormányfő megjegyezte, hogy a Közel-Keleten a keresztény hívők száma egyre jobban csökken, sok helyen, ahol még az iszlám előtt jelen voltak, veszélyben forog a létük és fennmaradásuk. Izrael ez alól kivétel, ugyanis Izraelben valóban vallás szabadságot élvez mindenki. Valaha nagy számba éltek keresztény hívők Júdeában és Szamáriában, főleg Bétlehemben, azonban a palesztin autonómia megalakulásának köszönhetően egyfajta csendes transfer folyt le, és ma már szinte alig vannak keresztény lakosok a palesztin autonómia területén, bár a különböző európai antiszemita, anarchista, palesztin terror szimpatizások csoportjai talán valamit javítanak ezen a szomorú statisztikán. Izraelben is érdekes demográfiai változások történtek az elmúlt 20 év során. Nazaret város, amely szintén a keresztény vallás egyik szent helye volt, vagy itt van, ma már túlnyomó többségben muzulmán város, akárcsak a palesztin hatósági Bétlehem. Az iszlám ismert keresztény gyűlölete ellenére számos keresztény arab csatlakozott a zsidó állam, a zsidó lét ellen küzdők táborához, mint például Naif Havatme terrorvezér, vagy Azmi Bashara volt izraeli arab képviselő, a Balad párt megalapítója, aki a Hizbollának adott át információkat a második libanoni háború során. Árulásért való felelősségre vonása elől külföldre menekült. Izraelben 158 ezer keresztény vallású ember él, ez 2% a lakosságnak, a statisztikai hivatal felmérése szerint a keresztény lakosság zöme mintegy 80%-a arab keresztény, és a fennmaradó része pedig olyan személyek, akik Izraelbe vándoroltak az élettársukkal, a nagy részük a volt Szovjetunió területéről érkezett Izraelbe. A keresztény lakosság nagy számban főleg Jeruzsálemben, Haifán, Sfaramban és Nazaretben él, abár az utóbbi város már pár éve, hogy a keresztény lakosság nagy számban hagyja el. Amram Mitzna, Cipora Livni pártjának tagja kijelentette egy rádiós interjújában, hogy aggasztja őt az a tény, hogy Naftali Bennett vezette Beit HaYehudi pártra az emberek 50%-a csak azért szavazna, Mitzna szerint legalábbis, mert Naftali Bennett a pártelnök parancsmegtagadást támogatja. Nem tudni, hogy Amram Mitzna mire alapozza az általa megjelölt 50%-ot, ugyanis erről nem adott semmiféle információt. Minden esetre Naftali Bennett nem szólított fel senkit parancs megtagadásra, csak annyit mondott, hogy ő személyesen nem lenne hajlandó se zsidó, se arab embert a lakásából erőszakkal kiűzni, kilakoltatni. Nem a lényegről szól a vita, tehát arról, hogy milyen erkölcsi alapja van annak az ideológiának, mely a júdeai és szamáriai zsidó lakosság tömeges száműzését szeretné látni, illetve kivitelezni, helyette az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő fiatal politikus és ideológiai ellenfél Naftali Bennett szándékosan félreértelmezett kijelentések körül kevernek művihart. Amram Mitzna az első libanoni háborúban ugyan nyíltan nem mert parancsot megtagadni, helyett inkább a harcok közben kiválta a katonaságból, hangsúlyozva, hogy politikai okok vezérelték lépését. A Vakf, a muzulmán szent helyek emlékek felügyelője tovább folytatja a jeruzsálemi templomhegy zsidó régészeti leletek tudatos rombolását. A legfelsőbb bíróság ugyan hozott döntés ezügyben, mely lehetővé teszi az izraeli régészeti intézet felügyeletét a templomhegyen, ahol a Vakf állandó építések ürügyén az ókori izraeli leletek megsemmisítésén fáradozik valójában. Tzachi Tzvi Dvira vezető régész a kormányzói hivatalt vádolja az ügy elhanyagolásával. A miniszterelnöki hivatal alá tartozik a jeruzsálemi régészeti ásatások ügye és a Vakf, így a Vakf is. Semmi más nem kellene, mint a Vakf embereit nyomatikusan a törvények betartására felszólítani, mondta Tzachi Tzvi Dvira régész. Megoldást találtak az évek óta húzódó problémára, a jeruzsálemi Bikur Cholim kórház gazdasági válságára. A Bikur Cholim megszűnik, elbocsátják a közel 600 dolgozóját, és akiket közülük visszavesznek alkalmazásba, azok a Shari Tzedek kórház dolgozói lesznek. A Shari Tzedek neves jeruzsálemi kórház egyesült a volt Bikur Cholimmal, és megkezdődik a belvárosi kórház felújítása és szakosodásának meghatározása. Abu Hussein nevű izraeli állampolgárságú arab ügyvéd a Palesztin Arab Televíziónak adott interjújában többek között Izrael, melynek állampolgárságát élvezi mellesleg, eltörléséről beszélt. Hussein nevű ügyvéd ezen kívül még az interjú során történelemben való járatlanságát, hiányosságát is büszkén feltárta. Izraelt a náci Németországhoz hasonlította például, és még ehhez hasonló olvasatlanságból és súlyos tudáshiányból eredő kijelentéseket tett. Hussein ügyvéd több az Európai Unió által támogatott úgynevezett emberjogi szervezet tagja, mint az Adala nevű szervezetnek, mely a zsidó nép függetlenségét és önrendelkezést szeretné megszüntetni. Ez a szervezet, melynek Hussein is a vezető tagja, múlt éven 405 000 dollár támogatást kapott a New Israel Foundation nevű amerikai szervezettől. Eddig tartott a híreink, és most Heller Tibor felvétele következik.
Barna ház, ahol Chamberlain eladta a náciknak Csehszlovákiát. Szilárd Leó atomfizikus a 20. század tudós társadalmának egyik legszínesebb egyénisége volt. Gazdag ötlettára számtalan új találmánnyal gyarapította a század technikai fejlődését. Wigner Jenő részletesen igyekszik megrajzolni Szilárd Leó alkatját. Arról az időszakról ír, amikor Szilárd 1933-ban elhagyta Németországot, és egy ideig Angliában fejtette ki tevékenységét. Azt hihetnénk, hogy egy Einstein vonzás körébe tartozó fiatal tudós duskált az állás ajánlatokban. Angliában azonban Szilárd külföldi volt és zsidó. Benyújtott már néhány remek ipari szabadalmat, tudósként azonban még nem ismerték. Ráadásul akaratos volt, kiegyensúlyozatlan és meglehetősen tapintatlan, jegyzi fel róla Wigner Jenő. Miután témakörünk az atomfizika tárgyköréhez tartozik, nincs lehetőségünk kitérni a szinte megszámlálhatatlan tudományos technikai felfedezéseire, ezért csak Szilárd Leó láncreakció elméletének azon ötletével foglalkozunk, amikor az uránatomokat neutronokkal bombázzák. Ez a zseniális gondolat még angliai munkásságának idején született meg agyában, de abban az időben csupán elméletben foglalkozott ezzel a gondolattal. Természetéből adódóan Szilárd Leó szinte egyetlen lélegzett állító ötletét sem valósította meg önmaga a végső stádiumig. Ő általában csak feldobta egy adott témában a lehetséges kutatások irányának gondolatát. A részletek kidolgozását tudós társaira hagyta. A Hahn és Strassmann által felfedezett maghasadás következtében fennállt az a veszély, hogy Németország jut elsőként az atombomba birtokába. Ez 1938-ban félelmetes előretörést jelentetett volna Hitler számára, könnyűszerrel uralma alá hajthatta volna az egész világot. Ez a tény Szilárdra nagyobb hatást gyakorolt, mint az azonos területen dolgozó többi tudósra. a béke megóvásának érdekében Nagy-Británia, Franciaország és Olaszország 1938. szeptemberében a Barnaházban történő müncheni egyezmény aláírásával mondhatni beleegyezett Csehszlovákia eltörlésébe Európa térképéről. Neville Chamberlain szerint a megállapodás korunk békéjének volt tekinthető. A müncheni egyezmény követően az Angliát kiválóan ismerő Szilárd Leó már nem érezte biztonságban magát a Szigetországban, és hamarosan kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokba. Itt folytatta tudományos munkáját. Enrico Fermi, Nobel-díjas atomfizikussal egy időben felismerte azt a folyamatot, amely első ízben az ellenőrizhető maghasadáshoz vezetett, egyben nagy mennyiségű hőenergiát szabadítva fel. Szilárd volt az a tudós, aki megjósolta, hogy a hasadási folyamat során neutronok keletkeznek, azonban csak Niels Bohr ismerte fel a tényt, hogy lassú neutronokkal csak az uránium 235-ös izotóp hasítható. Szilárd, Teller, Viktor Weisskopf és Wigner Jenő kérte meg Niels Bohrt, hogy ne közölje nyilvánosan felismerését, hiszen ez vezetett később a bomba felépítéséhez. Közösen építették meg Chicagóban az első működő atomreaktort, amely elindította az atomenergia ipari célokra történő felhasználását, és a későbbiekben az atombomba hadi célokra való megépítését. E történet részletes és lebilincselő leírását Laura Fermi, Enrico Fermi feleségének Atom a családban című könyvében olvashatjuk. Szilárd és Wigner a fenti tények ismeretében már realitásnak tekintette az atombomba megvalósítását, míg a többi amerikai tudós csupán az európai emigráns csoport fantazmagóriájának vélte ezt. Ezért fordult az európai emigráns csoport a világhírnévre szertett Einsteinhez, hogy Roosevelthez írt levelével erősítse meg az amerikai kormány beléjük vetett bizalmát. Einstein felmérte. A történelem során az ember mindeddig a nap energiaforrásait hasznosította, mint például szén, kőolaj, szél, vízesés, stb. Ez az első alkalom, hogy egyéb energiaforrást akar alkalmazni. Már csak ezért a csekély megállapításért is érdemes volt megírni az egész sorozatot. Amit már említettem, hasadó anyagként a 235-ös tömegszámú ritka uránium izotop és egy nukleáris reaktor segítségével előállítható új elem, a plutónium 239-es tömegszámú elem jöhetett szóba. Az 1939-41 közötti időszakban a demokrácia erői az igazak álmát aludták, a fasizmus szinte megállíthatatlanul tört előre. A halálos fenyegetettség érzése jelentősen növeli az agy koncentrációs képességét, állapítja meg Wigner Jenő, és ezért vált szükségesé a Manhattan terv, illetve a Los Alamosi munkálatok megindítása. 1941-42-ben Tellerede is csatlakozott a Manhattan tervhez, Neumann Jánossal egyetemben, tehát ebben az időszakban mind a négy magyar zsidó válvette dolgozott az új programon. Az amerikaiak valamiféle csodabogárnak tartották a Manhattan terven dolgozó magyarokat, különösen Szilárdot, Tellert, Neumannt és Wignert. Ekkor ragadt ránk a marslakók elnevezés, írja Wigner Jenő. Vajon miért volt ez a magyar zsidó származású generáció ennyire kimagasló? Ki kell hangsúlyoznom, hogy nem valamiféle genetikai felsőbbrendűségről volt szó. A siker valódi mozgatórugója valószínűleg a kényszerű emigráció volt, amelyhez csatlakozott a kitűnő tudományos alap, amelyet az akkori időkben Budapest rendkívüli középiskoláiban szereztek. Ez a kérdésre a válasz.
És végül az időjárásról, a fővárosban Jeruzsálemben 8-14, Tel Avivban és Hajfán 11-17, Beer-Sheván 7-19 és Iláton 13-23 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatók, önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Sharon Ben Reptov, Jerusalem.